Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által, hálával köszönjük neked, Urunk, ezt a mai napot is. Köszönjük, hogy olyan csodálatos ajándékban részesítesz bennünket, hogy kiszakítva a világból lehet időnk minden pillanatban a te dolgaiddal foglalkozni, rátekinteni, benned növekedni, meghallani a szavadat. Köszönjük, hogy minden erről szólhatott ma is, a délelőtti alkalom, a csoportbeszélgetés, az egyéni elcsöndesedés, imaközösségek, a játék, beszélgetések, és így köszönjük, hogy most este is hallhatjuk a szavadat. Urunk, olyan életbe vágóan fontos dolgokról van szó, mint a kegyelem, a elveszett állapotunk, a bűn kérdése, Urunk. Kérünk, hogy hadd tudjunk erről ma gondolkozni. Kérünk kegyelmes szeretetedből, hogy hadd tudjál velünk erről beszélni személyesen. Egyedül te tudod a lelked által, most is az alkalom alatt kinek-kinek megvilágítani, mi az, amit most szeretnéd, hogy itt letegyünk, itt hagyjunk, mi az, amit a szívünkre helyezel személyesen ezzel a témával kapcsolatban. Köszönjük, hogy te tudod ezt igazán megmutatni nekünk, és te akarsz tiszta szívet teremteni bennünk, te akarsz megmosni bennünket, tiszta fehér ruhába öltöztetni minket. És köszönjük, hogy ezt megtetted már, és újból te tisztítod meg azt, amiben bepiszkolódunk, bekoszolódunk. Kérünk, hogy te add meg nekünk kegyelmedből ezen a héten is ezt. Amen. A tegnapi napon ugye azzal kezdtük, hogy Isten képmására vagyunk teremtve, és ez a képmás bizony elromlott. És most ma ehhez kapcsolódik a válasz, ki vagy te, ki vagyunk mi. Két választ is adhatunk erre a mai téma alapján. Természetemnél fogva bűnös, vagy pedig megkegyelmezett, kegyelmet nyert bűnös. Vajon melyik választ adnád te most? Olyan jó, hogy ez kapcsolódik így a délelőtti témához is. Az 51. Zsoltárt szeretném olvasni. Vajon a kettő közül Dávid melyik választ adja? Figyeljétek végig ezt a Zsoltárt. 51. Zsoltár. Dávid zsoltára abból az időből, mikor nála járt Nátán proféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot, akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. A mai napon a Bibliaolvasó kalauzunk szerint olvastunk egy másik választ is erre, hogy ki vagy te. Biztosan sokan olvastátok a Jónás próféta könyvét. Jónás egy van ugye a Bibliaolvasásunkban. Jónásnak is föltették ezt a kérdést, hogy ki vagy te. És három dolgot válaszolt. Héber vagyok. Az élő Istennek szolgálok, aki hatalmas, és ezt a világot teremtette, és előle menekülök, mert engedetlen vagyok. Miről van ekkor Jónás? Hogy? Milyen vagyok én? Bűnös. Akár ugye mondhatom így, hogy természetemnél fogva, anyám méhétől fogva bűnös vagyok. És miről van itt Dávid ebben a csodálatos zsoltárban? Természetemnél fogva bűnös, vagy megkegyelmezett bűnös? Mondjad, köszönöm. Így van. Szerintem olyan gyönyörűen látszódik ebben a zsoltárban, hogy vallja Dávid, hogy megkegyelmezett bűnös. Kegyelmet nyert, bűnös vagyok. Jónás is átéli majd ezt, még ugye kemény folyamatokon kell keresztül menjen, elsősorban a bűnbánaton. De ez még idő lesz, ahogy majd olvassuk a holnapi nap folyamán. De Dávid itt már átéli azt, hogy ő megkegyelmezett bűnös. A szabadítás örömét átéli, és annak a vágyát, hogy ő már menni akar, és hirdetni akarja a többieknek, hogy milyen nagy az Úr, milyen kegyelmet adott neki az Úr, milyen csodát vitt vele végbe az Úr. Csodálatos öröm van már a végén ebben a zsoltárban. A kegyelmet nyert bűnös. Mert hát amikor mi erről a témáról beszélünk, hogy ott van a bűn valósága a mi életünkben, amikor erre válaszolunk, hogy ki vagyok én, hogy bűnös, ez a csoda, hogy így válaszolhatok, hogy megkegyelmezett bűnös. Nem csak egy nagyon mély, nagyon súlyos tényt állapíthatunk meg, hanem ennek a csodálatos, felszabadító valóságában járhatunk. Hoztam egy kis füzetet, amit én nagyon szeretek, nem tudom, valakinek ismerőse, egy valakinek ismerős, akkor érdemes, hogy a többiek is megismerjék. Egy kis német füzet ez, érdemes lenne lefordítani is. Igen? Ó, de jó. Én azt a változatot nem ismerem, akkor viszont lehet, hogy nem ilyen nagy képek vannak benne, úgyhogy ezt így akkor megmutatom. Így mutatja be a bűn, bűnös állapotot. Olyan egyértelmű bemutatás, ez az ember nem is látszik ezen a képen. Csak a tény, hogy bizony ez, hogy valóság az életünkben. És aztán megy végig ez a füzet, hogy mit kezd az ember a bűnnel. Próbáljatok erre mondatokat mondani, hogy itt például mit kezd. Igen, hát konkrétan ugye lemázolja fehérre, próbálja festeni. Nem is úgy volt az. Nem is az a való, nem is olyan fekete, hanem valójában fehér. Eri, majd az is jön. Nagyon-nagyon-nagyon gazdag az ember fantáziája, hogy mit próbál kezdeni a bűnnel. Ez a második kép, hogy itt mit kezd vele. Igen, én is úgy gondolom, hogy elrejti. Mondjuk így, hogy a világ elől. Bizonyosan maga elől nem tudja, meg Isten elől legkevésbé. Harmadik kép. Feldíszíti, szépítgeti. Igen. Igen, még ünnepelteti is magát. Ebben a világban ez elég könnyű. Ezt is megmertem csinálni. Még ez is ment nekem. Aztán. Így van. Igen, társakat keres hozzá, másokat is belevisz. Hogyha többen is vagyunk, akkor már az úgy nem is olyan rossz. Ha nem egyedül csinálom. Ez a kép, ez inkább arról szól, hogy mennyire elválaszt a bűn. Tehát, ha a bűn ott van az életemben, akkor az bizony elszakít a többiektől. Lehet, hogy először csak kicsit, de egyre valóságosabban, egyre nagyobbra nő, és elválaszt a többiektől. Hallom valakitől, mondjad hangosabban. Igen, dicsekszik vele. Igen. Dicsekszik vele. Egy kép arról, hogy mennyire súlyos, hogy mennyire nehéz cipelni. Mit próbál itt tenni? Átadni, így van. Nekem nagyon nehéz. Úgyhogy lepasszolni. Az is lehet, hogy azt akarja bizonyítani, hogy nem is én voltam a hibás. Nem is én csináltam. Ez is hasonló. Másnak a vállára tenni. Következő. Így van. Legalábbis a másikére mutogatok. Ha a másikét hangsúlyozom, hogy az ő életében mi van, akkor nem látszik, hogy tulajdonképpen az enyém nagyobb. Igen. Aha, igen, szálltad. És hát itt jutunk el ahhoz a képhez, ami ugye a legfontosabb bizonyossága az igének, hogy ami bűneinket maga vitte fel az Úr Jézus Krisztus a fára, és eltörölte az ellenünk szóló adós levelet, és fölszegezte. Itt már egy lelki gondozói eset van ezen a képen, amikor valaki egy embernek akarja megvallani a bűnét. És ez a lelki gondozó jól bánik ezzel a dologgal, mert azt mondja, hogy hát nem én tudom megoldani a te életed dolgát, ne nekem mondd el alapvetően, vagy nem elég az, hogy nekem elmondod, igazán Krisztus az, aki meg tud téged szabadítani. Egy újabb kísértése az életünknek, ezt hogyan magyaráznátok? Aha. Igen, tehát valamit bevallok, de tulajdonképpen valami sok, tehát azért elég jelentőset megdédelgetek. És az elsővel eltakarom azt, amit megdédelgetek. És itt megint egy befejező csoport. csodálatos kép, melyik ige jut erről eszünkbe. Így van. A tenger mélyére veti a mi bűneinket, és onnan senki, semmi ki nem hozhatja. És ugye szokták is ezt mondani, hogy halálítélás. Így van. Mindezek után 9 olyan dolgot szeretnék elmondani, amiről Isten elgondolkoztatott ezzel a témával kapcsolatban az 51. Zsoltár alapján. Különben szeretettel hadd ajánljam, hogy július 31-én volt az 51. Zsoltár 3 verséről a fasorban egy nagyon-nagyon jó ige hirdetés. Annak a meghallgatását is nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. De engem más 9 dolog fogott meg, úgyhogy örömmel azt szeretném elmondani. Először is az helyezte Isten a szívemre nagyon, hogy egy olyan korban élünk keresztényként, ahol egyáltalán nem egyértelmű az, hogy természetemnél fogva bűnös, mert hát ez is egy nagyon jó megállapítás, és fontos megállapítás, vagy megkegyelmezett bűnös vagyok, hogy ezzel a témával mi foglalkozzunk, hogy erről beszéljünk. Szeretném erre fölhívni a figyelmeteket, hogy egyre inkább terjed az keresztény körökben, egy kicsit a pszichológia, sőt nem is kicsit, hanem úgy gondolom, hogy abszolút pszichológiai hatásokat átvéve, hogy nem kell a bűnről és a bűnös voltunkról beszélni. Hogy az emberről igazán csak a jót kell elmondani, ugye? Ezt meg is fogalmazzák pszichológusok, és keresztény körökben is mondják, hogy az ember fő baja az, hogy kicsi az önértékelése, hogy kevés az önbizalma. És az embert úgy lehet gyógyítani, hogy mindig jót kell róla mondani, csak a jót. És döbbenetes hallgatni igehirdetéseket, hogy miről van szó alapvetően, arról van szó, hogy te igaz gyöngy vagy, te vagy a szeretet, te vagy a drága, te vagy a kincs. Mond ilyeneket Isten rólunk a Bibliában?
Igen.
Igen. Egyértelműen igen. Tehát igen, az vagy. Csak egyáltalán nem mindegy az, hogy megtisztított, drága kincs vagy, akit Isten valóban megtisztított, és azért mond drága kincsnek, mert ő sokat fizetett érted, sokat tett érted, azért, mert kincs vagy, vagy pedig önmagadban, önmagadért vagy drága kincs. Én hiszem és vallom, hogy azért vagyunk drága kincsek, mert Isten sokat tett értünk, mert megteremtett, mert megváltott, és mert Jézus Krisztust adta értünk. És éppen ezért újból és újból ott vagyunk annál, hogy bizony kegyelemre szoruló bűnös vagyok, és drága kincs vagyok. De anélkül beszélni arról, hogy drága kincs vagyok, hogy a bűnös állapotról beszéljünk, ez nagyon félrevisz. És bizony megtelnek óriási sportcsarnokok azzal Amerikában és itt Magyarországon is nagyon-nagyon terjed ez, hogy csak arról beszélni, hogy drága kincs vagy. Csak az önbizalmat erősíteni. Nem olyan régen részt vettem egy baptista szervezésben, egy hála kurzusom, 40 napos hála kurzusom, ami egyrészt nagyon jó volt, mert rengeteg féleképpen erősítette azt a szívembe, hogy hálásnak lenni. Másrészt megdöbbenve tapasztaltam, hogy 40 napon keresztül egyetlen egyszer sem jött elő az témaként, hogy kegyelemre szorulok, és hogy az életem legnagyobb hála oka az, hogy kihozott engem Isten a sárból, és hogy megtisztított engem. Egyszer sem volt ez hála ok. Egyszerűen ledöbbentem ezen, és rengetegszer volt az hálaok, hogy mi mindennek nevez engem a Biblia. Újból és újból találkozhatunk ezzel, tehát nem kell arról beszélni, hogy mi az ember alapállapota, mert hát ez talán túl mélyre viszi az embert. És a Biblia pedig azt vallja, hogy igenis beszélni kell az ember alapállapotáról azért, hogy meggyógyulhassunk. Azért, hogy a mélységből magasra emelhessen Isten, mert magasra akar emelni, de csak úgy tud magasra emelni, hogyha megmos, hogyha beszél arról, hogy kik vagyunk valójában. Ez az első fontos dolog, amit szeretném, hogyha erre fölfigyelnétek. Én szuper vagyok, én jó vagyok, folyamatosan egyre jobban előjön ez ige hirdetésekbe, hogy te ki vagy, és egyre kevésbé vannak jelen azok az ige hirdetések, ahol valóban az emberről úgy van szó, ahogy a Biblia bemutatja, és nagyon értékes és fontos, ahol valóban erről szó van. Azért is nagyon-nagyon fontos ez, mert közben ez a tény, ez ott van az ember életében, amit így mutat be ez a kép. Tehát attól, hogy az ige hirdetésben is arról van szó, hogy te milyen drága vagy, milyen értékes vagy, milyen szuper vagy, attól még ez a tény. És attól még nem oldódik meg az embernek az élete, és nem szabadul fel igazán a szíve. Mert igen, drága kő vagyok, de úgy, és azáltal, hogy Jézus Krisztus megtisztít engem. A következő dolog, amit Isten szívemre helyezett, ahogy ezt az ígét végigvettem, hogy másféleképpen is folyamatosan taszítja a Bibliás a templomba járó embereknek nagy többsége ezt a témát. Nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy elegendő jót tesznek, és az a kicsi rossz, az a kicsi bűn, ami ott van az életünkben, az majd Isten mérlegre teszi, és majd az a sok-sok jó, az majd át fogja billenteni a mérleget, és Isten elfogad bennünket. Pár hónappal ezelőtt is beszélgettem olyan gyülekezeti taggal, gyerekkorától kezdve járt templomba, aki elmondta nekem, hogy hát ő meg van róla győződve, hogy ő annyi jót tesz, hogy majd amikor odajárul Isten elé, akkor azt a sok jót Isten mind beszámítja neki. Miközben tudom azt, hogy haragban van a családjával, és elsorolja nekem is azt, hogy hány és hány családja tagjával nem beszélget, de azt mondja, hogy az csak picike bűn, és az a sok-sok jó, amit tesz, az majd mindezt másfelé fogja fordítani. Újból és újból bizony meg elcsábít, vagy megkísér bennünket ez a gondolat, hogy én rendezni tudom ezt a kérdést. Hogy nem megváltóra van szükségem, hogy nem Jézus Krisztus az egyetlen megoldás, vajon miért küldte el akkor az Atya őt? Miért semmilyen más megoldás nem lehetséges? Miért kellett neki ott szenvednie és meghalnia értünk? Nyilvánvalóan ezért, mert én nem tudok odaállni. Én nem tudok magamért semmit tenni, mert az ő tökéletes, teljes áldozatára volt szükség, hogy engem kimentsem. És mert egyetlen elkövetett dolgom olyan súlyosságú, hogy az ő áldozatára volt szükség. És mert akár 5 centivel vagyok a tengerben, a vízszint alatt, akár 5 méterrel, akkor is megfulladok. egyáltalán nem kell ezt mérlegelnem, és egyáltalán nem kell bárki máshoz mérlegelnem, egyáltalán nem kell nekem mérlegelnem, hanem szabadon magamat odatéve az ige fényébe kell beletekinteni. És hogyha hagyom, hogy az igébe beletekintsek, mint tiszta tükörbe, akkor hiszem, hogy Isten igazán leleplezi az én életemet. Megmutatja, hogy ki vagyok, és milyen mélységbe vagyok. Aztán harmadszor az a téma szólított meg, hogy kísért az is bennünket, hívő embereket, hogy vajon a bűn kérdése elkíséri az én egész hívő életemet? Itt van ez a Dávid. Hát akkor már nem egy éve, két éve, nem 10 éve volt hívő ember, hanem hosszabb, jóval hosszabb ideje. Hát már király volt, amire majd 12-13 évet várt, vagy 15 évet, még csak király lehetett. Hosszú ideje hívő ember volt. És micsoda vakká lehet lenni az embernek a bűne iránt. Egy ilyen bűn iránt, amit elkövetett. És igenis kísért ez bennünket, magamon is oly sokszor észreveszem, mintha a bűn kérdése valahogy ugye a hívő élet elejére tevődne. Tehát igen, mindannyian úgy indulunk el, hogy Isten megmutatja, hogy szükségem van megváltóra. Az az életünknek az igazán nagy áttörése, hogy meglátom, hogy szabadítóra van szükségem, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért. Micsoda óriási szabadulás, amikor legelőször a szívünkre helyeződtek a bűneink. Én is gyermekkoromtól kezdve olvastam az igét, de amikor 19 évesen átéltem azt, hogy igazán rám helyeződtek a bűneim, egy csendes hétem, pedig úgy mentem oda, hogy minden ujjammal mutogattam a környezetemre, aztán Isten visszamutatott rám azon a csendes héten. És igazán akkor újultam meg. És aztán utána hirtelen az ember hamar eljut oda, hogy most már olvasom a Bibliát, most már járok templomba, most már szolgálok, már nem egyféle szolgálatban, már háromféle szolgálatban. Most már mintha nekem nem lennének olyan nagy bűneim, csak olyan egész kicsi bűneim. Mert mintha már minden tekintetbe szenté válnék. Mintha a koldus, aki valóban piszkos, koszos, szörnyű állapotban oda jut, és megmosakszik, és tiszta ruhát kap, mintha ennek a koldusnak többé nem kéne mosakodnia. Mert többet nem lesz piszkos. Nagyon sokszor kísért ez bennünket. Én már szolgálok, és közben ítélkezem, és észre se veszem. Hogy a szolgálat közben mi mindenben ítélkezem. Esetleg pont azokra, akikkel szolgálok. Nem olyan régen olvastuk Jób könyvét, Bibliaolvasó kalauzunk szerint. Ott vannak Jób barátai. Mindannyian hívő emberek. Mennyire, de mennyire ismerik Istent. Hogyha elolvasnánk azokat, amiket mondanak, emlékeztek rá. Hát tökéletesen igaz dolgokat mondanak. Olyan dolgokat mondanak el, hogy gyönyörű kijelentések Istenről. Csak mi a baj? Például az egyik úgy kezdi, hogy én ismerem a tökéletes igazságot. És most megmondom neked. Így kezdi. És megmondja Jobbnak. De különben, amit megmond, az te gyönyörűséges kijelentés Istenről. Csak hát így kezdeni. Én a tökéletesen ismerő. Most szólok. És hát a farizeusok is ugye ide jutottak. Annyi mindent megismertek, csak éppen azt nem tudták elfogadni, hogy Jézus őket is meg akarja tisztítani. Ő nekik is meg akarja mutatni azt, amiben az ő életükben tisztulni kell. Meddig tart az életünkben a bűnkérdés? Meddig tart? Kérdezlek benneteket. Így van, egész életünkön keresztül. Vajon természetes ez nekünk, hogy ahogyan fürdesz, ugyanúgy Isten lelkileg is folyamatosan megmosni akar? Bánt az engem, hogyha egy hétig vajon nem láttam meg valamit? Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ebben bájkálnunk kell. De juthat olyan az eszünkbe, hogy én már a szolgálat olyan fokán vagyok, hogy már eljutottam olyan fokára, hogy nem is kell meglássak dolgokat. Szóval az egészet csak azért akarom kiélezni, hogy vakká tudok válni. Vakká vált Dávid. Pedig legalább 20 éve, 30 éve hívő ember volt. Nyilvánvalóan vakká tesz az is, ha az ember hagyja a bűnt az életében, és ugye a bűnt bűnkövet, mert hát ezt látjuk ugye Dávid életében, hogy az egyik bűnt követte a másik, mennél jobban hagyom, mennél jobban ott van az az életemben, annál jobban megvakulok tőle. Calvin és Luther, most nem tudtam kikeresni ezeket az idézeteket, de több ilyen idézetet olvastam személyes hitvallásukból, amiben azt mondják el, hogy mennél régebben vagyok hívő ember, annál mélyebben felfedezem, hogy milyen sötét verem az én szívem. Hogy nem gondoltam meg, hogy az is föl tud jönni a szívemből, ami följött. És annál mélyebben szorulok rá az Isten kegyelmére. És annál mélyebben látom, hogy milyen nagy a kegyelem, aki még ebben is eltakar engem. És hát úgy gondolom, hogy ez a szolgálatunk alapja, ez a hívő életünk alapja, amikor tudom ilyen alázattal, Istenre szorulóan látni magam. Tehát amikor így tudom folyamatosan látni magam, akkor tud Isten használni minket, és így tudta őket is használni. Bármikor, amikor vallottuk magukról, Calvin is élete végén, legvégén ennyit vallott. Ő, aki mondjuk pár hónap alatt megírta az ilyen vaskos két kötetet institúciót, vagy annyi mindent tudnék mondani, azt mondta, hogy semmi más nem vagyok, csak kegyelemre szoruló bűnös. Ennyi vagyok. Utolsó mondatai is ezek voltak. Olyan jó volt ma délelőtt a csoportunkban, valaki így fogalmazta meg, hogy mennél többet olvasom a Bibliát, annál jobban látom, hogy kegyelemre van szükségem, és annál több mindenben Isten megmutatja, hogy tisztogatja az én életemet és szívemet. A következő negyedik dolog, amit Isten a szívemre helyezett, hogy bizony sokszor elfáradhatunk a bűn elleni harcban. Vagy mondjam így, hogy ne fáradjunk el, mondja is az ige így, hogy ne fáradjatok el a bűn elleni harcban. Magamon is nagyon sokszor fedezem ezt föl. Még mindig itt tartasz, Krisztina. És úgy csalódva megkérdezem magamtól, hogy még mindig ugyanazok a indulatok, még mindig ugyanazok a vágyak vannak, vagy egyáltalán elkeseredem azon, hogy ezek még mindig föltörnek bennem, és esetleg csak akkor veszem észre, amikor már letetertek, amikor már túl vagyok rajta. És hányszor elkeseredhetünk ezen, hogy eltelt 20 év, És itt tartok. És megint csak tulajdonképpen a mélyen az a gondolat fogalmazódik meg, hogy én 20 év után már fent vagyok, már hol kellene tartsak, már milyen helyzetbe kéne legyek. Pedig hát nem kell ezen gyötörni magam, hogy én hol tartok, semmiképpen. Isten bruttó fogad el bennünket, úgy, ahogy vagyunk. És ő tudja, hogy mikor mit akar kimunkálni az én szívemben, életemben. És úgy gondolom, sokkal inkább örülnünk kell annak, hogy mintegy a kút mélyéről kihozzák a helyzetek az életemből, hogy igen, még mindig foglalkoznom kell az indulat kérdésével. Most foglalkoznom kell egy más dologgal, amivel azt hittem eddig nem kell. Örüljek neki, ahelyett, hogy azzal vádolnám magam, hogy még mindig itt tartok. Mert milyen jó, hogy most ez egy helyzet, amin keresztül újból faraghat rajtam valamit az Úr, aki a két mást faragja. Milyen jó, hiszen ugye először nekem kell szembesülni azzal, ami tény, és ha szembesülök vele, akkor tud a Szentlélek újítani, változtatni engem, formálni benne. Tehát örüljek, mert haladok előre. Valaki így fogalmazta meg ezt, hogy felőlem, ez mindig tökéletlen fejlődés. De az Úr felől ez tökéletes munka. De nyilvánvalóan én majd a mennybe fogom azt látni, hogy ez a tökéletes munka, hogy teljesedik be. Az ötödik, amit Isten a szívemre helyezett, ahogy Dávid ezt itt megfogalmazza, hogy egyedül ellened vétkeztem. Hívő életünknek ez is nagy kísértése, hogy ugye vannak látványos bűnök, vannak olyanok, amit nem lát senki. Vajon tudom-e, hogy mindig, minden pillanatban Isten ellen, Isten előtt vagyok, és amit gondolok, amit teszek, amit kimondok, amit nem teszek, amit mulasztok, azt egyedül ellened vétkezem, Uram. Tehát, ha más nem veszi észre, ha más nem szól, ha egyedül vagyok, akkor is Isten látja. Átmegyek-e a piroson, akkor is, ha nem jön autó, vagy ha nem nézi senki, ha nincs ott egy ember sem. Most ez csak egy képletes dolog nyilvánvaló, de hát minden tekintetben igaz ez. Elveszek-e valamit, ha nincs ott senki? Nincs ott senki, és senki nem veszi észre. Nem olyan régen voltam egy pénzügyi, keresztény pénzügyi kurzuson, ahol azt mondta az előadó, hogy vállalatok megállapítják, hogy éves szinten a legnagyobb veszteségeik az irodai, mondjam így, lopásokból vannak. Tehát minden vállalatnál olyan mértékbe tűnnek el ceruzák, papírtömbök, mindenek, hogy ez a legnagyobb veszteség. Ez most csak egy látszott pici dolog, de elveszem-e azt, amit mindenki elvesz, vagy elveszem-e azt, amikor nincs ott senki. Mindig Isten előtt vagyok. Mindig, minden pillanatban, és egyedül ellened vétkezem, mondja itt Dávid. A hatodik, Isten elém hozott, a bűn ideig, óráig való gyönyörűségéről beszél az ige, ugye másik helyen. Ezt láthatjuk itt is, Dávid esetében is. Van a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége? Van. Ugye nyilvánvalóan ezért is csábulunk el. Ezért is, amikor felmutatom ezt a képet, hogy egy ilyen súlyos fekete, akkor lehet, hogy sokan nevetnek rajta, hogy hát hogy lenne az, amikor olyan jó benne lenni, amikor olyan csábító, amikor olyan jó élvezetet ad. Csak hát ezt kell látni, hogy ideig, óráig való az a gyönyörűség, hogy megfog, hogy azzal, hogy megfog, már bizony megkötöz, és hogy igen, Isten számon kéri. És ugye pont Dávid zsoltáraiban nagyon sokszor szó van arról is, hogy látom a bűnösöknek a jó életét, és csodálkozom rajta, és kérdezem, hogy Uram, miért van nekik olyan jó sorsuk, amikor a tieidnek pedig esetleg próbákon mennek keresztül. És bizony sokszor ezt is látjuk a világban, hogy emberek, akik nevetnek azon, hogy mit bűn kérdése, és aztán olyan előrehaladásuk van. De Isten egyértelműen ezt mondja, hogy ez ideig, óráig való, még akkor is, ha most itt úgy látom a Földön, hogy még mindig tart. Isten egyértelműen mindent elszámoltat. És a mi földi 70-80 esztendőnk mi az örökké valósághoz képest? Nagyon döbbenetesebben belegondolni. És mi az örökké való kárhozathoz képest? A hetedik, amit Isten a szívemre helyezett, aki gyorsan bocsánatot kér, az nem gondolta át, így fogalmaztam meg. Csodálatos látni itt Dávid bűnvalló imádságában, hogy bizony nagyon mélyen átjárta a bűnbánat őt. Jónás mennyi ideig van ott a Cetha a gyomrában? Így van, 3 nap és 3 éjszaka, mert így van a Bibliában. 3 nap és 3 éjszaka. Szerintem éjszaka se aludt. Nem véletlenül van így benne, hogy 3 nap és 3 éjszaka imádkozik, és bűnbánatot tart. Dávidról meg ugye azt olvassuk, hogy 7 nap és 7 éjszaka fekszik zsákruhában a földön, hogy már a szolgái oda mennek, és nézik, hogy egyáltalán mi van bele, és hogyan segítsenek rajta. Ugye imádkozik a fiáért is, a betegségben, de hát nyilvánvalóan magáért is, és ezért az egész helyzetért. Van a bűnbánatnak ideje. Vannak a bűnnek könnyei, van a bűnnek mélysége, van ennek olyan mélysége, ahova jó lemenni. Nem azért, mert ebben kínokat élnénk át, mert sőt, inkább abba is azt éli át az ember, hogy ott van az Isten kezébe, és már szabadít Isten, de egyszerűen olyan jó valóban letenni azt a súlyt, és ahhoz idő kell. És idő kell ahhoz, hogy elmondjam, és idő kell ahhoz, hogy akár könnyekkel megszülessen a szabadulás, az új élet. Hogyha csak hirtelen oda vetjük egy-egy dologra, hogy bocsánat, sokszor azt se tudjuk, hogy miért. Nagyon fontos elgondolkozni azon, amit Isten megmutat, szívünkre, lelkünkre megállni. Nem olyan régen egy érdekes beszélgetésem volt egy általános iskolás Juliannás gyerekekkel, akik elmondták, hogy várják nagyon a kincskereső táborunkat, mert hogy 2 éve haragba vannak a fiúkkal, a fiúk csapatával, és hogy most várják, hogy ezen az éven hogy fog alakulni ez a harag téma. Tudnélik, 2 évvel ezelőtt megsértették, azt már nem tudom, hogy ki kezdte, a lányok a fiúkat, vagy a fiúk a lányokat, és aztán egész héten az ment, hogy lehet visszasérteni, aztán jött a következő év, és ott is ez ment egymással, és most várják, hogy ez hogy fog alakulni. És ledöbbentem ezen, ahogy ezt így elmesélték, hogy ezért várják a tábort, és hát mondom nekik, hogy hát, de nem volt olyan, hogy rendeztétek, vagy biztos volt a szolgáló, aki észrevette, hogy mi van közöttetek, vagy... És azt mondja, hogy de hát észrevették többen is, meg hát látták, és mondom, akkor mi történt? Hát azt mondja, például egy helyzetben odahozták a fiúkat hozzánk, és mondták, hogy tessék bocsánatot kérni, és mondták a fiúk, hogy jó, bocsánat, és másnap ugyanúgy csinálták tovább. Tehát amikor hirtelen kimondom azt, hogy jó, bocsánat, talán a gyerekeinken is, mi akiknek látjuk ezt, hogy de közben nem, azt se tudják miért. Van ideje. Fontos a súlyát érezni annak, hogy mitől akar engem megszabadítani Isten, és le akarja venni azt a súlyt rólam. És aztán így jutunk el a 8. A megkegyelmezett, megszabadított bűnös ember, a felszabadított, megtisztított bűnös ember. Olyan csodálatos, hogy ezek lehetünk mi. Hogy Isten Jézus Krisztus által fehérre mossa a mi ruhánkat, szívünket, hogy átölel bennünket, úgy, ahogy vagyunk, piszkosan, koszosan, és leveszi az ő tiszta ruháját, és fölöltöztet belé minket. Olyan gyönyörű, ahogy mondja itt Dávid, hogy tiszta leszek, tisztíts meg engem, fehérebb, mint a hó, megújulok, örömöt kapok, tiszta szívet teremts, nem vedsz el engem, vidámíts meg a szabadításoddal, hogy másokat is taníthassak, a szent lelkedet ad nekem, felépíted Jeruzsálem kőfalait bennem. Kedvelni fogod az áldozataimat, az életemet. Milyen gyönyörű képei ezek annak, hogy milyen teljes az Isten szabadítása. Milyen nagy az Isten kegyelme. Van-e olyan bűn, amit lehetetlen neki megbocsátani? Éreztél-e már a szívedben olyat, hogy ezt Isten se bocsátja meg? Akár másoknak, akár magadnak. Vagy esetleg vagy-e valakivel szembe úgy, hogy ezt Isten se bocsáthatja meg neki? De van-e olyan az én életemben, hogy úgy gyötröm magam valami miatt, hogy ezt Isten se tudja megbocsátani? Milyen nagy az Isten kegyelme, hogy ma újból csodálkozzunk rá rajta, hogy délelőtt tettük, hogy végtelenül nagy az Isten kegyelme, hogy amennyire sötét tud lenni az én szívem életem, annál végtelenül mélyebb és hatalmasabban és csodálatosabban nagy, elképzelhetetlenül nagyobb az ő kegyelme. Hogy 10 000 talentum tartozást meg tud bocsátani, amely annyi olyan mértékű, amelyet meg se tudok számolni. Hogy amilyen messze van az ég a földtől, a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti az én bűneimet. Olyan csodálatos, ahogy itt mondja a Zsoltár, hogy tisztíts meg engem izsóppal. És ugye itt egyben benne van az annak a kornak a gyógyszere, az izsóp. Ez egy levendulához hasonló növény, ott földközi tengernél terem. És most, ahogy utána néztem, vagy 12 féle betegségre használják ma is. Még képzeljétek, hogy a HIV fertőzötteket is óriási mértékben csökkenti a betegség folyamatát. De ezen felül vagy 12 féle nagyon mély betegségre hat. Például a papok abban az időben, az ószövetségi korban minden áldozat előtt izsópot, az izsópnak az illatát szívták be, két dolog miatt is. Egyrészt azért, hogy amikor beszélnek, akkor tudjanak beszélni, tehát tisztította a légutakat, meg egyáltalán jó levegőt árasztott, de másrészt ezen keresztül arra vágytak, hogy Isten tisztítsa a gondolataikat is, újítsa meg a gondolataikat. Na hát azt mondja Dávid, hogy tisztíts meg, Uram, izsóppal. Hát mennyivel csodálatosabb az az áldozat, mennyivel csodálatosabb az a tisztaság, az a fehérség, az a teljesség, az a tökéletes megtisztulás, amit mi az Úr Jézus Krisztusban kapunk. Tisztíts meg engem, Jézus Krisztus. Ez mindennél több, mindennél nagyobb, ahogy amit itt Dávid tud kérni, amit mi kérhetünk. És végül a befejező, amit még Isten a szívemre helyezett ebben a témában, az a címkék, kárhoztatások, gyötrések, magunkra és másokra aggatása. Annyiféle címkét tudunk magunkra, másokra aggasztani. Egyszer én játszottam is egy ilyen, valamilyen képzésen ilyen játékot, hogy konkrétan magunkra vagy másokra tettünk ilyen papírokat, mindenféle jelzőkkel. Mi mindent aggaszthatott volna Dávid magára? Én a Isten embere, aki ekkorát bukott. Én a jóra alkalmatlan király. Én a vágyainak élő király. Én a példának alkalmatlan ember. Mi mindent mondhatott volna folyamatosan sokszor magának. Elmegy valaki a boltba, és mondjuk este 8-kor, és találkozik valakivel, és megkérdezi tőle, hogy hát te ilyen este mész bevásárolni? És már is eszembe jut egy címke, hogy én a rendetlen háziasszony, aki mindig kifutok az időből. Vagy jön hozzám valaki látogatni, és látja, hogy rendetlenség van, és még esetleg kedves rokonként szóvá is teszi, és már is ott van, hogy én, aki nem tudok rendet tartani. Tehát folyamatosan tudunk ilyeneket gyártani, tudjuk ezt mondani a másiknak, és újból ezen el kell gondolkoznunk, hogy Isten nem kárhoztat. Isten nem gyötör. Isten nem akar ebben a tudatban tartani, hogy újból és újból lásd, hogy te milyen rossz vagy. És fedezd föl úgy, hogy aztán azt úgy mondogasd is magadnak. Isten egy dolgot akar megmutatni és megszabadítani. És aztán azt akarja, hogy örömben élj, és hogy örvendezz a kegyelmének, a szeretetének. És tulajdonképpen sugározzon folyamatosan rólad, hogy te megszabadított ember vagy, aki ennek az örömében jársz és élsz. És nem pedig abban, hogy újból és újból mi az, amiért én akár magamnak, akár másnak megmondhatom, hogy milyen vagyok. Ezt egyedül a sátán teszi velünk, aki ilyen és hasonló módon gyötör, akár már olyan dolgokkal is, amiket rég letettünk, vagy rég nem mostani valóságok, de újból és újból előhozza, hogy bizonyítsa, reménytelen szolgálja vagy Istennek. Dávidnak is mondogathatta ezt, de Dávid tudott győzni e felett, láthatjuk a zsoltáraiban. Tudott örömben élni, a szabadításra tekinteni, a szabadító urat vallani, és a szabadításból meríteni. És tudott Izrael vezetője lenni. Mindezzel beállni abba a feladatba, amit Isten rábízott. Két idézetet hadd mondjak még, ami nagyon megszólított, ahogy így készültem, ezekről elgondolkoztam. Így hangzik. Te, Uram, itt vagy a gyengeségeimben is. Te bűneimért szenvedő Jézus. Szeretlek téged, aki szeretsz engem bűneimben. Aki magadhoz vettél engem hibáimmal együtt. Amint te hordozod az én bűneim fájdalmát, veled egyesülve akarom én is hordozni saját gyengeségeim fájdalmát. És a másik, ha őszintén megvizsgáljuk életünket, valóban eljuthatunk önmagunk megvetéséig és gyűlöletéig. Isten azonban hatalmasabb és kegyelmesebb a mi kisszerű énünknél. Ő sokkal jobban megért és szeret minket, mint azt el tudjuk képzelni. Biztos vagyok benne, hogy nem kívánja tőlünk, hogy bűneinkben vájkálva pazaroljuk az időt, hanem azt akarja, hogy bűnbocsátó kegyelmét elfogadjuk, nap mint nap elfogadjuk, és erejében bízva tovább lépjünk. Ki vagy te? Ki vagy te, aki bok vagy magad iránt? Vagy aki élvezed a bűn gyönyörűségét? Vagy aki titokban? Vagy benne? Egy-egy olyan dologban, amire Isten azt mondaná, hogy nem, és azt mondja, hogy nem. Aki elfáradtál a bűn elleni harcban, aki címkézed magadat, vagy másokat, vagy aki örvendezik és dicsőíti az Urat, mint megkegyelmezett és megszabadított bűnös. Amen.